Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Vannak történetek, amelyek nem érnek véget az utolsó pillanatban, hiszen marad egy illat, egy mozdulat, egy el nem mondott mondat, és maradunk mi, az emlékezők. Történetek emberről, halálról. Nos hát a mai összhangban az emberi élet törékenységéről, a halál elfogadásáról, a gyászról és a bennünk élő emlékekről beszélgetünk. Vigasztaló történetek, amelyek egyszerre lehetnek fájdalmasak és gyönyörűek, ahol a szív emlékezik, hallgassák át velünk itt a csend szavait témánk. Vigasztaló, avagy mi marad belőlünk? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megíratják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Demeter Sándor Loránd unitárius lelkészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy az érintett témakörben válaszolni fog a kérdéseinkre.
Állott szép napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és a szerkesztő műsorvezetőt, aki elhívott engem ide erre a beszélgetésre egy olyan témában, vigasztaló vagy történetek emberről és halálról, amely amúgy egy szőnyeg alá söpör téma, ritkán és akkor is félve beszélünk róla, de mégis itt van, jelen van, hozzátartozik az elmúlás az élethez, és az elmúlással való foglalkozás is hozzátartozik a mindennapjainkhoz.
Lelkész úr, mielőtt a mai témánkra térünk, szeretnénk, ha elmondaná, hogy mit kell tudni Demeter Sándor Lórándról, vagyis hol kezdődik az ön története?
Minden emberi történet azzal kezdődik, hogy az ember megszületik, és aztán azzal folytatódik, hogy ahogyan eszmél, menet közben próbál minél többet megtudni arról, hogy kicsoda is ő, miért született, miért pont oda született, mi a feladata, mi a küldetése, és az én élettörténetemnek is ez az útja hozzá tartozik a mindennapokhoz, az ilyenekről való elmélkedés és az ezeken való töprengés, és rendkívüli csodaként élem meg azt, amikor tetten érem a jó Istent az életemben, a teremtésben, és egy-egy szikrája a teremtés titkának úgy felcsillan, megviláglik előttem, és nagy összefüggéseket meg tudok érteni. Például életről és halálról és emberi történetekről.
Miért fontos önnek ez a téma?
Az élet hozta, vagy az élet adta, óhatatlanul lelkészként elkerülhetetlen lett számomra az, hogy foglalkozzak ezzel a témával, ugye, hiszen rendszeresen koporsó mellett kellett megállnom, gyászoló családokkal találkoztam, és abban a gyülekezetben, ahol az idén pontosan 20 éve szolgálok, a két évtized alatt több mint 250 temetési szertartásra, gyászszertartásra került sor. Ezekhez még hozzátartoznak a különböző gyászfeldolgozó beszélgetések, lelkigondozói beszélgetések, és az egyéb szertartás jellegű beszélgetések, és mint ilyen több mint ezres alkalom lesz, tehát hogy egy kortárs szerzőnek a regényét parafrazáljam egy kicsit, vagyis annak a címét, így lett életemnek része a halál ezer árnyalatával való találkozás.
Minden bizonnyal megkérdezhetnénk azt is öntől, hogy miért választotta ezt a szakmát, ezt a hivatást, de szerintem fontosabb megtudni azt, hiszen ismeretes előttünk, hogy ön nem csak lelkész, hanem közgazdász is. Hogyan fér össze a lelkészi munka és a közgazdaságtan?
Hát például úgy, hogy a gondviselés az kiszámolható-e, tetten érhető-e és hogyan érhető tetten, vagy egy Pulitzer díjas szerző, Thornton Wildernek hívják. Egyik regénye a Szent Lajos király hídja, pontosan arról szól, meghatározó olvasmány élményem volt, még papnövendékként, amikor készültem a lelkészi hivatásra, és a vigasztalóban is írok erről egy történetet, hogy egy híd Peruban leszakad, és 5 ember életét veszíti, és akkor egy szerzetes, aki pontosan ezt így látja, ő arra kíváncsi, hogy miért pont ez az 5 ember élte túl, és vajon miről szólhat az életük. Tehát a közgazdaságtan például erre is jó, hogy ehhez nyújt különböző segítségeket, összefüggéseket, olyan algoritmusokat ismertet meg, amelyek ebben hasznosíthatóak. Én egyébként a közgazdaságtannak a marketing kommunikáció szakirányán szereztem diplomát, és mint ilyen ugye a kommunikáció révén, megint csak a történeteknél vagyunk, és ott kötöttem ki, hogy miként lehet történetet megörökíteni, megírni, elmondani, és nem csak elmondani, hanem ha a személyes életemre gondolok, meg is élni.
Lelkész úr, milyen összhang fedezhető fel a lelkészi munka, az írás, és persze a gazdaságtan között?
Hát az iménti válaszban egy kicsit érintettem. Ezt mindenkihez hozzátartozik a kreativitásra és a kreatív gondolkodás, és ugyanakkor a kíváncsiság is. Szerintem ezzel kezdődik, és nekem van gyerekkorom óta egy ilyen jó természetem, hogy kíváncsi vagyok a világra, kíváncsi vagyok saját magamra, kíváncsi vagyok azokra az emberekre, akikkel összehoz az élet, az ő élettörténetükre, sorsukra, és ez az ön kérdésére én ezzel a kíváncsisággal tudok röviden válaszolni.
Köszönjük a választ, és most épp itt az ideje, hogy rátérjünk a mai témánkra a bevezetőnk után, mely nagyon hasznos volt mindenképpen. Kezünkben tartunk egy nagyszerű könyvet, címe Vigasztaló. Mit kell tudni erről, illetve hogyan született meg ennek a könyvnek a megírása, a kiadása, indító ötlet, az összeszedése? Nem volt könnyű feladat, úgy gondolom.
Hát először is köszönöm a minősítést, a nagyszerű minősítést az olyan részéről. Tisztázzuk szerintem a hallgatók felé azt, hogy nem csak úgy ültünk le erről a könyvről és erről a témáról beszélgetni, hanem ön olvasta is ezt a könyvet, és úgy kérdez engem, tehát nem látatlanban hangzanak el itt kérdések, tehát ennek fényében és tükrében is köszönöm a visszajelző minősítést. A könyvet mondhatni az elmúlt 2 évtized írta, alakította és formálta, és aztán ennek a következő lépése lett az, hogy a leírt gyászbeszédeket, mert egyébként minden gyászbeszédet leírok, rögzítek, ezeket a gyászbeszédeket valamilyen formában rendezzem, vagyis eltöprengjek azon, hogy hogyan és miként tudnak ezek tovább élni, és arra jutottam egy rendszerezés alkalmával, ahogyan éppen rendet raktam a dolgaim között, hogy ezekben olyan egyetemes emberi életsorsok és történetek hangzanak-e, formálódnak, olyanokat örökítettem meg, amelyekre talán mások is kíváncsiak lehetnek. Mert jó, hogy néhány történelmi esemény behatárolja ezeket az életeket, például az első világháború, második világháború, 56 kommunizmus, a vidéki lét, vagy a falusi lét, a kuláksors, és ez hasonlóak, de amúgy, hogyha kiragadnák őket ebből a székelyföldi valóságból, akkor hasonló érzéseket és kérdéseket érintenek, mint amiken mondjuk egy Amerikában élő, vagy egy Japánban élő ember is töprenk, hogy miért születtünk, hogy mi az embernek a feladata, a küldetése, miért pont oda születtünk, hogyan éljünk, és hogyan haljunk meg, vagy hogyan éljünk úgy jól, hogy aztán jól is tudjunk meghalni. Tehát ezek a kérdések így mind foglalkoztattak, és végül arra a döntésre jutottam, hogy ezeket a történeteket, ha én nem mondom el írásban is, nem örökítem meg, akkor ki más? Én vagyok ezeknek a történeteknek a hordozója, az élet és a halál rám bízta ezeket a történeteket, és mint ilyen én meg feladatként éltem ezt meg, hogy akkor szövegként is rögzítsem őket, továbbadjam és tovább mondjam, hogy tanításul, és nem csak tanításul, hanem lelki táplálékul is szolgáljanak más embereknek, és javára legyen azoknak, akik kézbe veszik ezeket a szövegeket.
Hogyan születik meg egy könyv ma, 2025-ben? Írunk például egy verset, nem kimondottan verses kötetről beszélek, de tartalomszerűen azért egy könyvet nagyon meg kell határozni, hogy hol kezdődik és hol ér véget. Egy verset megírunk, egy négy sorost vagy egy öt szakaszos verset, de közben azzal találjuk magunkat szembe, hogy igen, ez meg van írva, sikerült belevinni azt a hangulatot. De amikor egy több száz oldalas könyv jelenik meg, akkor az embernek több ilyen érzése lehet. Például lehet egy olyan érzés, hogy vajon valami nem maradt ki belőle, vagy a könyvet alig fejezte be, és már is azt mondja, hogy lesz folytatása?
Hát itt jó például a közgazdaságtan, ugye, és az olyan jellegű gondolkodás, amit a közgazdaságtan ad az embernek, vagyis egy rendszerező, egy pontos formáló gondolkodás, egy ilyen könyv odafigyelő munkával születik meg. Tehát ennek egy dolog megírni a prédikációt, elmondani a prédikációt utána, hogy ebből könyv legyen, az egy komoly munka, ami az én esetemben úgy történt, hogy belőttem az időintervallumot, hogy ez mikorra kell meglegyen, mikorra fog ez a könyv megszületni, és megnéztem azt, hogy a piacon levő könyvek méretéhez viszonyítva én egy milyen típusú könyvet szeretnék, mit tartok szem előtt, mi férjen ebbe bele, mi kell szerepeljen benne, akkor eldöntöttem azt, hogy ebbe körülbelül én 100 gyászbeszédet tudok történetként átformálni és megírni, és akkor hajnali 5 órától 8 óráig következetesen minden reggel, ezzel kezdődött a nap, hogy írtam ezeket a történeteket. Tehát úgy tűnik, hogy nem olyan kreatív, de a kreativitásnak azért van egy ilyen oldala is, hogy dolgozni is kell benne. Tehát nem magától nem lesz egy kreatív ötletből egy megvalósuló tartalom, és ez a könyv is így született. Kellettek hozzá természetesen azok a szakemberek, akik nélkül, vagy akiknek a segítségével ez így formát öltött, egy jó szöveggondozó, egy jó olvasószerkesztő, aki nyitott volt arra, hogy én amikor a penzumomot teljesítettem, azt küldtem is neki, és ő vette, és ellenőrizte, és tette abba a dobozba, onnan majd a javított példányukat együtt át tudtuk nézni. Szükség volt egy jó kiadóra, egy jó nyomdára, egy jó grafikusra, és ezeket mind Székelyudvarhelyen megtaláltam. Így született meg a Vigasztaló olyan formában, amelyről én azt kimerem jelenteni, és azt merem mondani, hogy ez belső tartalmában és külső kivitelezésében is a magyar könyvpiacon megállja a helyét.
Mi ketten, és azok, akik már megvásárolták a könyvet, már tudják, hogy mit tartalmaz a könyv, és én nagyon sok jót hallottam azoktól, akik már elolvasták a könyvet, de akik még nem, akik megvásárolnák, mondjuk el, hogy ez a könyv, vagyis a Vigasztaló, kihez szól?
szól azokhoz az emberekhez, akik foglalkoznak az életükkel, szól a gyászolókhoz, szól azokhoz, akik éppen most vesztették el családtagjaikat, szól azokhoz, vagy tud szólni azokhoz, akik valamilyen betegségben vannak, szól azokhoz, akiket megpróbál az élet, de alapvetően úgy érzem, hogy szól minden olyan emberhez, aki felteszi, vagy tud szólni minden olyan emberhez, aki felteszi magának azt a kérdést, hogy miért születtünk, és miért halunk meg. Hogy milyen legyen, milyen tud lenni nekünk az életünk ahhoz, hogy amikor ez majd megmérettetik, akkor ne találtassék hiába. És így már nem csak a bajban levőnek szól ez a könyv, hanem az elmélkedő, a töprengő, a kíváncsi embernek is egy kis útra való tud lenni.
Részben említettük, tehát részben tudjuk, hogy mit tartalmaz a könyv, de ami nagyon érdekel az, hogy milyen a könyv hangulata, és mire számíthat konkrétan az olvasó.
Hát négy fejezete van a könyvnek. Az első fejezet az inkább egy ilyen elméleti megközelítése, de ez is történeteken keresztül, de egy ilyen általánosabb megközelítése az elmúlásnak, a veszteségnek, a gyásznak, a betegségeknek, és aztán van benne két olyan fejezet, amely már konkrét történeteket tartalmaz, az egyik címszerűen, a másikra én pont a Thornton Wilderi kérdés soron haladva, hogy vajon miért kellett ezeknek az embereknek élniük, csak így sorszámozva írtam egy sorozatot, és azt a címet adtam neki, hogy Aláhulló életek. Ez mondjuk egy kicsit ilyen furcsa cím, de nem tudtam ennél jobban megfogalmazni, mert ugye Ézsaiás prófétának van egy olyan mondása, hogy az emberi életet úgy tekinti, mint az igét. És hogy ez az ige Istentől elindul, és amikor elvégezte a dolgát, akkor visszatér Istenhez. Tehát ez belehulló életek is lehetnének, vagy felhulló életek, mivel adott az a kép, hogy a koporsóra hullnak rá a rögök, és számunkra az jelzi a leginkább egy életnek a befejezését, vagy egy életútnak a földi befejezését, ezért ezt a képet használom, hogy aláhulló életek, és aztán van egy záró fejezete, amely inkább személyes hangvételű, vagy amelyben vannak személyes hangvételű írások is, és nem rejtem úgymond véka alá azt, hogy én magam is végigjártam ezeket az utakat, a gyásznak, a nehézségeknek, a problémáknak, a veszteségnek az útját, tehát én azt tudom mondani, hogy ebben a könyvben nincsenek tabuk. Nem igazán zártam ki egyetlen témát sem, tehát ebben van gyermek, veszteség, milyen, amikor meghal egy három hónapos csecsemő, ez érinti az öngyilkosságot, érinti a saját személyes veszteségemet, és azért igyekeztem a királyt lemezteleníteni ebben a könyvben, mert amikor lelkészként nekem egy koporsó mellett meg kellett állnom, vagy egy gyászbeszéd, gondolatait egy életút zárásaként megfogalmazni, és egy életet, és egy családnak a gyászát belesimogatni Istennek a vigasztaló szeretetébe, akkor elém se állított tabukat az Úristen, hanem kellett szólnom alkalmas és alkalmatlan időben, olyan helyzetekben is, amikor azt gondoltam, hogy hát én nem szívesen szólalnék itt meg, mondjuk egy kisgyermek koporsója mellett, vagy inkább szerettem volna elkerülni, mint ahogyan mondjuk Jónás tette, és felülni egy hajóra, és messzire menni, még a témától is, de hát ha az Úr belevitt ezekbe a tabu nélküli helyzetekbe, akkor én az írásnál is úgy döntöttem, hogy ezeket nem kerülöm meg.
Lelkész úr, történetek emberről, halálról, ön mit gondol, mitől válik méltóvá egy búcsú?
Van a boldog mondások között, Jézusnak a boldog mondásai között a Máté evangéliumában egy olyan rész, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez valójában a görög szövegben úgy hangzik, hogy elégedettek a gyászolók, mert ők vigasztalást nyernek. Tehát ha a méltóságot keressük, akkor ugye fordítva talán könnyebb lenne azt mondjam, vagy példákat mondjak arra, hogy mikor nem méltó egy búcsúztatás, vagy egy gyászszertartás, és erre nagyon személyes példát is tudnék mondani, de hogyha nem a fordítottjáról, vagy negatívumról közelítem meg, akkor én ebben a boldog mondásban, ami egy vigasztaló mondás, tudom megválaszolni ezt a kérdést, hogy amikor elégedettséget érez a gyászoló. Tehát azt érzi, hogy ő mindent megtett, hogy akik ott voltak, hogy a lelkész, a pap, a plébános, a jelenlevők, a sírások, hogyha tor van, akkor a felszolgálók, tehát hogy összességében elégedett azzal, ahogyan búcsút vett földi útja végén a szerettétől.
Példabeszédek, példák, percei, lelkész úr, tud-e említeni egy olyan történetet, ami örökre megmaradt önben, például egy elveszett emberről?
Hát ezek a történetek ugye mind megmaradtak bennem, ezért születtek, vagy ezért váltak írott formává is, mert hogy rádöbbentem, hogy én ezeknek a történeteknek és a hozzájuk kapcsolódó más történeteknek is a hordozója vagyok. De mondok itt most egy hirtelen egy olyan történetet, amiből egy rendkívüli kalandfilmet lehetne például forgatni. És ez a történet egy emberről szól, aki Németországban született. És amikor a II. Világháború kitört, 10 éves fiatalként a Hitlerjugendbe vitték el, ahonnan megszökött, és a szülővárosában bújkált, a nagy tömbházak, illetve a házak alaksoraiba húzódtak meg, ahova szintén bementek más emberek is a bombázások alkalmával, és egy bombázás alkalmával benreket az egyik ilyen tömbháznak az alaksorában az emberek, a családok, különböző családok, és vékony, nyurga gyermekként ő volt az, aki oda befért, és ki tudta őket szabadítani, és köszönetképpen a nevét felvésték a pince falának több kövére is. Évtizedek teltek el, amikor már idős egyetemi tanárként, kutatóként ez az ember Németország legmagasabb kitüntetésében részesült azért, hogy 10 éves fiatalként embereknek az életét mentette meg egy olyan nagyon válságos időszakban. Ez az ember Székelyföldről nősült, és végül az lett a meghagyása, hogy Székelyföldön is, Székelydeszben, ahol én lelkészként szolgálok, ott temessék el, mert a szerelem és a sors az úgy érezte, hogy oda köti ehhez a helyhez. Hogyha én egy ilyen történetet megírok és átgondolok, akkor én ehhez Ruth könyvéből kapcsoltam egy gondolatot. Ez volt egyébként a családnak a kérése is, hogy mert ahová te mész, oda megyek én is, sorsod az én sorsom, Istened az én Istene. És így tudnám, vagy így foglaltam össze írásban ennek a történetnek a végét, hogy egymástól több ezer kilométerre induló két életút ugyanazon rögök alatt ér véget, mert mellé tettem egy Székelydeszbe született asszonynak az életútját is, akinél akinek személyes meghagyása volt, hogy ugyanezzel a textussal búcsúztassam, és ugyanazban a bibliai üzenetben, hogy határozzák meg emberek az életútjukat, az életüknek a lényegét, és a hűséget, amely számukra közös otthon, közös jövő, közös sors, közös Isten és közös temető.
Szép gondolat. Tapasztalata szerint hogyan változik az ember látásmódja, ha közel kerül a halálhoz, akár másé, akár a sajátja?
Felteszem magamnak is itt közben, ahogy kérdezi a kérdést, hogy hogyan változott elsősorban az én látásmódom, ahogy közel kerültem. Mert ugye én elsősorban erről tudok beszélni, vagy referálni a hallgatóknak, meg önnek is, hogy nekem hogyan, mit változtatott a látásmódomon mondjuk a szeretteim elvesztése, vagy a más gyászoló családokhoz való közelkerülés. És itt elmondok egy titkot, a sok temetési szertartás, meg a halállal való ilyen sok találkozás hozta magával azt, hogy egy adott pillanatban arra eszméltem rá, hogy belépek egy házba, és érzem a halálnak a szagát. Megrázó volt számomra, és ugyanakkor megrettentő is számomra, és én kértem a Jóistent, hogy bocsássa meg nekem, de én ezt tudatosan nem szeretném. Tehát nem akarok én erre odafigyelni, mert az egy rendkívül nagy rettenet, amikor az ember belép egy házba, és megérzi azt a szagot, és tudja, hogy mi fog történni. Ugyanakkor egy nagy ajándék is, mert tudja az ember, hogy hogyan beszélhet, hogy mit mondjon, hogy ott akkor milyen pillanat érkezett el. Tehát így van bennem egy távolságtartás is, de ugyanakkor egy közelség is ennek köszönhetően. Tehát például így változtathatja meg az embernek az életét, hogy nyitottabbá teszi, hogy érzékenyebbé teszi arra, hogy mással éppen mi történik. Tehát van egy indián bölcsmondás, ugye azt mondja, hogy ne mondjál senkiről se véleményt addig, amíg a mokaszínjában nem tettél meg legalább egy napi gyaloglást. Na hát egy ilyen illatnak a megél, vagy egy ilyen szagnak, nem tudom pontosan melyik a jó meghatározása, megérzése, az pontosan ezt a lehetőséget kínálja, hogyha az ember erre tudatosan figyel, akkor a lelke is érzékenyebbé váljon, és ezáltal a szavai is, és a tettei is érzékenyebbé váljanak.
Mit tanulhatunk a Vigasztaló című könyvből?
Ha a szaknyelven akarom megmondani, és mondjuk, hogy a pszichológia vagy a lelki gondozás ezt hogy mondana, akkor azt mondhatom, hogy megküzdési stratégiákat. Minden ember eljut az élete bizonyos szakaszában arra, arra a pontra, hogy egy problémával szembe kell nézzen, egy nehézséggel szembe kell nézzen, hogy küzdelmet kell vívjon, és erre például jók ezek a történetek, a hozzájuk kapcsolódó versek, a belőlük fakadó bibliai igék, vigasztalások, tanítások, hogy merítsen erőt belőle, hogy nálam más ezt így oldotta meg, én ezt így meg tudnám oldani. És ha nem, csak ahhoz merítsen erőt belőle, hogy ha a lelkét úgy érzi, hogy elhagyta, akkor tudja összeszedni magát.
Lelkész úr, tudni szerettük volna még azt is többek között, hogy mit tanítanak nekünk azok, akik már nincsenek itt, vagy beszélhettünk volna még a gyász és a megértés feldolgozásáról, és hogy ön szerint, a meglátása szerint létezik-e jó időpont az elengedésre, vagy meddig él a szeretet az ember után. Szép lassan az összhang végéhez közeledünk, hatalmas gratula a Vigasztaló című könyvéért. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszait és a beszélgetést, melyre tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre a közeljövőben, 2 hét múlva, ahogy beszéltünk, még visszatérünk.
Köszönöm nagyon szépen én is a lehetőséget, hát nagyon gyorsan elszaladt ez a rendelkezésünkre álló idő. Köszönöm a feltett kérdéseket, és természetesen, hogyha erre így van igény, és tudunk hasonló témákban beszélgetni, akár a hallgatóktól beérkezett konkrét kérdésekre is válaszolni, akkor én igyekszem a szerkesztő úr rendelkezésére és a hallgatók rendelkezésére is állni.
Már is itt van egy kérdés, hol vásárolható meg a könyv?
A könyvet elsősorban a székelyudvarhelyi könyves üzletekbe lehet megvásárolni. A fő hely, ahol beszerezhető, az én vagyok, tehát a velem kell a kapcsolatot felvenni, és akár postázni is tudom. Vásárhelyi hallgatóknak még azt tudom mondani, hogy a Bolyai téri Unitárius Egyházközségnél érdeklődjenek, ott hamarosan lesz egy könyvbemutató is, és példányokat is fogok itt hagyni, hogyha felkeltette a hallgatók érdeklődését, akkor ott beszerezhessék, hozzájuthassanak.
És a bemutató pár perc múlva lesz.
Így van, néhány perc múlva, hogyha még van kedvük, közel vannak és elérnek a Bolyai téri Unitárius Egyházközséghez, annak a Balázs Ferenc önképzőkörére, akkor ott személyesen is találkozhatnak velem, és még aláírni is tudom, meg személyesen ajánlani a könyveket.
Így legyen. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Demeter Sándor Loránd unitárius lelkész nevében is. Elköszönök az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.